Milyenek voltak a viszonyok az Arab-félszigeten az iszlám születése előtt?
Igen, erről nincs biztos tudásom tekintettel arra, hogy nincsenek írott források. Délen Jemenben az biztos, tehát Jemen azt jelenti arabul, hogy szerencsés, boldog, ugyanaz, mint az Arábia Félix latinul. Azért nevezték azt a csücskét, a dél-nyugati csücskét a félszigetnek így, mert ott mezőgazdasági, tehát a talaj mezőgazdasági művelésére volt lehetőség, tehát növénytermesztésre. Ebből következőleg a birtokviszonyok kialakultak, a birtokok örökölhetők voltak, és ilyen módon Dél-Arábia területén, tehát a mostani Jemen területén királyságok jöttek létre, és ezeknek volt némi írásbelisége. Nem azokkal a betűkkel írtak, amelyekkel most a jelenlegi arab országok, hanem másfajta betűkkel, egy másik nyelv volt, a dél-arab nyelv, amelyeknek a maradéka, tehát modern változata még Jemen bizonyos területén él, például Mahara tartományban, Mehri, vagy Szokotra szigetén, Jemen-től tetemes távolságra a tengerbe, a szokotri nyelv. De minden esetre ennek a dél-arab királyságnak volt saját műveltsége, gátakat építettek, és kereskedelmet folytattak. Sába királynője tulajdonképpen a bibliai Sába királynője egy ilyen dél-arab királyságnak az uralkodója lett volna.
Hanyadik századot írunk ekkor?
Ez tulajdonképpen már a Krisztus utáni időszak, tehát a második századtól kezdődően látunk vissza néhány felirat segítségével, és tartott ez egészen a muzulmán hódításig, 622-ig, pontosabban hát Mohamed megjelenéséig. A terület természetesen korlátozott eltartó képességű volt, ennek következtében kivándoroltak onnan törzsek, példának okáért a szemközt fekvő afrikai területre, és magukkal vitték dél-arab nyelvüket, a dél-arab hódítók azokat összekeveredtek a fekete lakossággal, ebből alakultak ki az etiópok és az etióp nyelv. Tehát az etióp nyelv tulajdonképpen a dél-arab nyelvnek egyfajta leágazása, egyfajta következménye. Ettől eltérő viszonyok voltak az arab félszigeten, a sivatagos területen, ahol művelésre nem alkalmas területek voltak, ott legfeljebb karavánokkal lehetett átszelni a sivatagot, ennek következtében kialakult egyfajta távolsági kereskedelem, majd mindjárt elmondom, hogy milyen irányba, és egyes oázisokban lehetséges volt állatokat tenyészteni, tehát nyájakat tartani. A kereskedelem természetesen nem az Arab-félszigeten folyt, a jelentős kereskedelem tekintettel arra, hogy szegényes viszonyok voltak, tehát Mekka maga például egy teljesen terméketlen völgybe volt, ahol semmiféle se állattenyésztésre, se növénytermesztésre nem volt semmi lehetőség. Viszont részese lehetett annak a nagy kereskedelemnek, amelyik India és a római birodalom között folyt. Tehát Indiában megpakolták a hajókat mindenféle Indiában termő fűszerekkel és egyéb javakkal. Ezeket a tengeren elhozták egészen a mostani Aden kikötőjéig. Ez volt az egyetlen pont, ahol a félszigeten ki lehetett kötni. Adenban átrakották tevekaravánra, és a tevekaraván fölvitte aztán vagy Petrába, vagy Buszrába, vagy Palmirába, vagy pedig ki a tengerpartra, ahol hajókra rakták, és onnan vitték tovább Rómába. Hát ez volt az híres tömjén út. Tehát elsősorban, mint említettem, fűszereket és egyebeket, tehát Indiától is távolabb keletkezett javakat, például sejmet és más termékeket szállítottak ezen az úton. Ebből az átmenő kereskedelemből élt meg például Mekkának a lakosság, a kurajsita törzs. Ugye azt tudni kell a földrajzi viszonyokról, hogy a vörös tengerpartja az viszonylag alacsonyan fekszik és lapos. Aztán hirtelen egy magas kőfal emelkedik, ez az arábiai fennsík, amely kelet fele lejt. Ennek a kőfalnak a lábánál ment ez a déli északi kereskedelem, és ennek az egyik fontos állomása volt Mekka. A kereskedelmet természetesen úgy tudták megszervezni, hogy a monszun hajtotta a vitorláshajókat Ádámba, tehát az az év meghatározott szakába tudtak csak jönni ezek a hajók. Uh-huh. Következésképp abban az időszakban kellett ott állnia készen a karavánnak, hogy fölvegye az árukat, és ezt pár hónap alatt elvitték, amit fölrakottak, elvitték északra. Ez a pár hónap, ez körülbelül egy 3 hónapos időszak volt, ez egy aféle Treuga déli volt, tehát egy ilyen Isten békéje, uh-huh. amikor is a törzsi háborúk megálltak. Törzsi háborúknak azért kellett megállniuk, mert, mint említettem, nagyon szűkösek voltak a viszonyok. Következésképp egymás kirablása és egymás meggyilkolása az hétköznapi esemény volt az Arab-félszigeten. Ezt az átmenő kereskedelmet védte ez a Treuga déli, tehát uh-huh. hogy az Indiából indult kereskedelmi út zavartalanul el tudjon jutni Rómába. A megélhetés egyik forrása volt, mint említettem, az utonállás. Tehát én magam is ismertem most a 70-es években, 60-as, 70-es években olyan jemeni hadügyminisztert, akit valamikor megkérdeztem, mi volt a foglalkozása előtte, azt mondta, hogy hegyi rabló. És ez egy bevett foglalkozás volt Jemenben, tehát most a 20. század második felében is. Tehát ez így volt az ókorban is. A törzsek viszont sok mindennél fogva tudtak egymással háborúskodni. Közismert a Bassus háború, az Bassus egy teve volt, amit valaki véletlenül megsebesített. Ez oly mértékű sértésnek számított, hogy az illetőt azt megölték. Uh-huh. Természetesen akkor a törzse köteles volt érte bosszút állni, és a vérbosszuknak a sorozata megindult, és a vérbosszuk sorozata szembefordított törzseket egymással, amikor is a törzsek aztán hosszú háborúba bonyolódtak. A Bassus tevének a megsebesítése 40 éves háborút vont maga uh-huh. után. Ami azt jelenti, hogy a lakosság nem csak a nehéz körülmények között nem lehetett hosszú életű, hanem a háború következtében sem. Uh-huh. Tehát kialakult egyfajta etikai kódex, a morulva, uh-huh. a férfiasság. A férfiassághoz hozzátartozott a bátorság. De hozzátartozott sok minden egyéb is, például a hilm erénye. A hilm az pedig a nyájasság vagy a kedvességet jelentette, ez a vendégekkel szembe volt kötelező. Uh-huh. Ugye a sivatagban, ha valaki utazott, nem tudott keresztül utazni a sivatagon, hanem fogadták barátságosan más törzseknek az emberei, természetesen olyan törzsek emberei, akikkel az ő törzse nem állt háborúba.
Igen.
Tehát a hilm, a vendégszeretet, a mások megbecsülése, ez része volt a kultúrájuknak. Hozzátehetem azt, hogy beduinok jelen pillanatban is élnek a sínai félszigeten, és egyszer beszéltem egy izraeli utazási iroda emberével, aki azt mondta, hogy neki Egyiptomban a sínai félszigeten van egy birtoka. És kérdeztem, hogy ez hogy lehetséges, hogy egy izraeli állampolgárnak Egyiptom területén. Azt mondta, hogy az egyiptomi hatalmi szervek, tehát minisztériumok vagy hivatalosságok nem tudják azt, hogy mi van a sínai félszigeten. Ott a beduin világnak az erkölcsei élnek. Uh-huh. Ő a beduinok között megjelent, mint vendég, és a beduinok őt, mint vendéget fogadták, befogadták, van neki birtoka, jóban van a beduin törzsekkel, és senkit sem érdekel az, hogy ő izraeli állampolgár. És most is lehet tudni, hogy a sínai félszigeten most is úgy olyan viszonyok vannak, hogy ha valaki gyorsan utazik és túlságosan meg van terhelve, ugye akkor a tevéjén van egy átalvető, aminek két oldalán ilyen zsebek vannak. Ezt az átalvetőt földobja egy fára, ott hagyja, és hogyha 2 év múlva vissza, érintetlen ott találja. Tehát a beduinok nem nyúlnak a másnak a javához. Tehát a beduinoknál a becsületesség, a bátorság, a vendégszeretet, a törzs becsületének a védelme, ezek uh-huh. voltak az alapvető szempontok. És miután ezeknek a szempontoknak eleget tettek, azaz magyarul férfias küzdelemben, vagy ember-ember ellen, vagy törzs-törzs ellen való küzdelemben megvédték a becsületüket, ezt a törzsnek a költői megörökítették. Uh-huh. Tehát létrejött egyfajta költészet, amelyik ezeket a harcokat leírta. Ezek a legelső megnyilatkozásai az arab irodalomnak. Hozzá kell tennem, hogy minden irodalom tulajdonképpen költészettel kezdődik. A próza az a hétköznapi beszéd, abban nincs semmi érdekes, amit megörökítsenek. De amikor valami kivételes dologra kerül sor. Tehát akár az isteneknek a visel dolgait kell megénekelni epikus költeményekben, akár ugye a hőseknek a hőstetteit, akkor valamiféle emelkedettebb stílusra térnek át, és ez a költészet. Tehát a görög irodalom is épp úgy költészettel kezdődött, mint ahogy a különböző sémének irodalmai, és ez állt az arabokra is, hogy a költészet volt az, amivel ők az irodalmukat megkezdték, mégpedig ezeknek a hősi küzdelmeknek a költeményei. De ezeket a költeményeket, amelyek a pogánykorba születtek, tehát még Mahamed megjelenése előtt, ezeket összegyűjtötték, és mármint a legsikeresebbeket, és kifüggesztették a Kába körüli építménynek a belső falára, ahol egyébként Jézusnak és szenteknek is voltak képei még abban az időben, a pogán korszakban. És ezeknek a költeményeknek kialakult a maga hagyománya, tehát először a tájat kellett leírni, aztán az elhagyott táborhelyet, esetleg vele együtt az elvesztett kedvest, ugye, aki elvándorolt a törzsel más irányba, és így tovább. Tehát kialakult a kaszidának a műfaja, ami aztán évszázadokon keresztül már az iszlám korszakban is tovább élt. Na most, ha beszéltünk arról, hogy a Kába belső oldalára ki voltak akasztva keresztény szenteknek is, magának Jézusnak is a képe, meg kell jegyezni, hogy a félszigeten el volt terjedve, ha nem is nagy mértékben, a kereszténység, még magának Mahamednak is volt keresztény rokona, és el volt terjedve a zsidó vallás is. Tudni kell azt, hogy a sémi nyelvekben és így az arabban is általában véve két mással hangzó hordozza a jelentést, az alapjelentést, és a harmadik az kiegészíti. Tehát például kata az levágni, a katara az lecsöppenni, és így tovább. Tehát a kata, a k és a t hordoz az alapjelentést, és a harmadik azt csak módosítja. A harmadik meg is jelenhet a kettő között is, nem csak a kettő után. Tehát ilyen módon ugye átmenni valamin, átvándorolni valamin, az araba. Ugye ebből van az araboknak a neve. Tehát azt jelenti, hogy egy nomád. Tehát aki vándorol. De az a három más alangzó, mint mondtam, másképp is elhelyezkedhet, lehet abara is. Ugye abara is létező arab szó, ugyancsak azt jelenti, hogy átmenni valamerre, átvándorolni. Az abbúra például a kompot jelenti, ugye az egyik partról átmegy a másik partra. Viszont ez az ibri szónak a gyökere, tehát a héber, amit mi héberként ismerünk. Ugye a zsidó nyelvet manapság ivritnek nevezik, az az ibri. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsidók ugyanolyan nomád nép voltak, mint az arabok. Ott laktak az arab félszigeten. Őket a hitük különböztette meg az araboktól, akik pogányok voltak. Ugye ez egy kérdés, amelyet sokan tárgyalnak, hogy az ibri, tehát a héber, tehát a zsidó törzs, mit jelentett az arab félszigeten? Pusztán egy vallást, vagy egy másfajta népet is? Különböztek te az araboktól a hitükön kívül bármi másba, vagy sem? Ugye ezt nem tudják megválaszolni. De a zsidó hit mindenképpen jelen volt.
Az együttélés mennyire volt békés vajon?
Az együttélés tulajdonképpen békés volt, mert a pogányokkal is és a keresztényekkel is békésen éltek együtt. Még akkor is, hogyha ezek kisebbséget képeztek, tudjuk azt, hogy Medinába, amikor Mahamed átköltözött, Medinába magába is éltek zsidó törzsek, és ezeknek a zsidó törzseknek a tulajdona volt. Tehát ugyanúgy éltek Medinában, mint az ottani honos arab törzsek. A kereszténységgel kapcsolatban mindenképpen tudni kell, hogy szektás keresztények voltak, tehát a bizánci birodalom peremterületére szorult szektás tanokat hirdettek. Ugye ezt abból is lehet látni, hogy Mahamed maga, amikor a Szent Háromságról értekezik a Koránban, akkor ő Szűz Máriát tartja az egyik, a Szent Háromság egyik alakjának. Tehát az Atya Isten, a Fiú Isten és Szűz Mária. Ugye ezt semmilyen ortodox keresztény egyház manapság nem tanítja.
Igen.
Volt olyan keresztény szekta, amelyik Jézus Krisztust emberi személynek tartotta, tehát nem isteni személynek, egy prófétának tartotta. Az iszlám is ezt a tanítást vette át. Tehát amikor az iszlám a kereszténységről állít bizonyos dolgokat, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a keresztény szektáknak a tanítását állította. Na most maga az iszlám, az több isten, bocsánat, az iszlám előtti korban maguk az arabok több isten hívők voltak. Tehát Mekkában három istennőből álló csoportot tiszteltek legjobban, Allát, Manat és Uzzá, ez volt a három. Ugye Allát az Allahnak a női párja volt. Allahhal kapcsolatban viszont tudni kell, hogy az Al a határozott névelő az arabban, tehát marad a gyök, Allah vagy a Leh, tehát az Allah, napol Allah, és ez az Lah gyök, ez megvan a zsidók istenének a nevében, az Elohimban. Uh-huh. Ugye, ahol ugyancsak az LH van meg, és a végén van egy M. Azt sokáig firtatták nyelvészek, hogy miért többes szám. Ugye Héberbe Imre végződik a többes szám. Tehát miért Elohim, miért istenek? 1920-as évek végén előkerült ugaritbe egy újabb sémi nyelv, az ugariti nyelv, és az ugariti nyelv megfejtése után világossá vált, hogy ott a határozott névelő a szó végére tett M. Tehát tulajdonképpen az Elohim nem azt jelenti, hogy az istenek, a Lahnak a többes száma, hanem azt jelenti, hogy az Isten. Pontosan ugyanazt jelenti, mint az Allah, csak más nyelvtani szabályok szerint. Tehát tulajdonképpen az arab félszigeten több istenhit volt. Ugye Allahnak a személye maga is ismert volt, még akkor is, hogyha Mekkában nem őt tisztelték, hanem a női párját másik két női istennel együtt. Uh-huh. A Kábakőnek a tisztelete már a pogánkorban is megvolt, de nem egyetlen Kábakő volt a félszigeten, hanem Najránban is található volt egy hasonló fekete meteorit, amelyik az égből hullott, és azt is isteni tiszteletben részesítették. Azok az istenek, amelyeket az arab félszigeten látunk, azok tulajdonképpen megjelennek az ugariti eposzokban is. Ha megnézzük a Bibliát, ezek után ugye értelmet nyernek azok a nevek, mint például a Jonatán. Ugye ugaritben is volt egy isten, amelyiknek a neve Jó volt. A Jonatán héberül nem jelent más, mint az, hogy Jó adta. A Jóhanan, az pedig azt jelenti, hogy Isten kedvence, vagy Isten szereti. És itt tovább. Tehát ezek ugyanolyan beszédes nevek voltak, mint azok a nevek, amelyeket Mekkába találunk. A Mohamed egyik nagybátyját például Abdeluzzának nevezték, az Uzza istennő után. Aztán később változtatta meg a nevét az iszlám fölvétele után. Tehát tulajdonképpen volt a sémi népeknek egy egységes kultúrája, ez részben megvolt az Arab-félszigeten is, a többisten hittel együtt. A többisten hit természetesen azt jelentette, hogy az egyik istenben ezeket az isteneket, másik városban a másik isteneket tisztelték, de a pogány isteneknek áldoztak mindenütt. Köveket is isteni tiszteletbe tudtak részesíteni, fákat, bokrokat, stb. Tehát egy animizmus jellemezte az arab félszigetnek a kultúráját. Mondom, a nomád kultúrán kívül, amelyik föltételezte azt, hogy az állatokkal olyan viszonyban voltak, amelyekben mi nem. Tehát tulajdonképpen a tevére volt 300 szavuk, attól függően, hogy mifajta teve volt. A birkákra úgy szintén, tehát óriási nagy szókincsük volt az életnek a bizonyos területére, de egy erkölcsi tartást is jelentett, egyfajta kultúrát is, amelyik ugye megnyilatkozott a költészetben, megnyilatkozott a mindennapi élethez való viszonyukban, de egyfajta hitvilágot is, az isteni szférával való kapcsolatot, illetőleg a társadalmi berendezkedést. Tehát a nomádoknál nem alakult ki az öröklődés, mert nem volt mit örökölni, úgy, mint Jemenbe, földbirtokot. Ennek következtében a törzsnek az ügyeit közösen intézték, tehát ilyen módon kialakult a törzsfőnöknek a pozíciója, ami egészen mást jelentett náluk, mint a Dél-Jemenben, ahol ugye mindenkinek volt saját tulajdona és örökölt valamit. Itt a törzs maga volt az, amelyik vagy együtt élte túl a nehézségeket, vagy pedig elveszett. Tehát ennek következtében volt egy vezetése, A törzsfőnök az választás eredménye került, eredményeként került a pozíciójába, és az öregekkel tanácskoznia kellett. Tehát tanácskozási kötelezettsége volt. A törzsnek az ügyeit tehát mindig egy tanács intézte, de a döntést mindig egy személy mondta ki, a törzsfőnök, és ő viselte ezért a felelősséget. A törzsfőnök a napi ügyek intézésért, tehát a megélhetésért volt felelős. A hadba a törzset a költő vezette. Ugye a költők az ókori elképzelések alapján isteni megszállás következtében tudtak olyan extra beszédstílusba beszélni, amiben hétköznap senki sem beszélt. Tehát az isteni inspirációnak az eredménye volt. És hogyha egyszer az Isten ugye megszállta őket, inspirálta őket, akkor világos, hogy nekik kellett a hadat vezetniük. Mert hát ha akkor is az Isten vezette őket. Ugye van egy arab szó, az őrültet jelenti, a Majnun. Ugye az nem jelent más, mint hogy a dzsinn megszállta. Majnun az a dzsinnek által megszállt embert jelentette. Tehát az isteni jelent, tehát valamilyen nem evilági, nem földi erő szállta meg őket. Ennek következtében, ugye amikor költői szavakkal, tehát költői beszéddel álltak elő, akkor az Istennek a beszéde volt belőlük, és a káfia, ami a rímet jelenti az arabul, a káfia, az azt jelenti, hogy koponyatörő. Tehát amikor a költő beszélt, és valakit szidott, mert volt gúnyköltészet, volt olyan, amikor például az ellenséget szitták, akkor szívesen lefeküdtek a földre, hogy elröpüljenek fölöttük ezek a szavak, és be ne törjék a koponyájukat. Tehát valami mágikus erőt tulajdonítottak a verseknek. És a harmadik fontos pozíció volt a bírónak a pozíciója, a hákim. A bírók azok választott emberek voltak a sivatagban, tehát olyan választott emberek, akik válságba levő ügyeket, tehát két ember közötti válságos ügyet, vagy két törzs közötti válságos ügyet igyekeztek elrendezni. Elfogadták őket tekintélynek, mert valamilyen oknál fogva tekintélyes embernek számítottak a sivatagba. Hozzájuk fordultak, és ők ugyanúgy, mint Salamon király a Biblia szerint, tehát nem valami törvénykönyv alapján, nem valamiféle írott direktívát követve, hanem saját bölcsességét alapul véve, saját belátását alapul véve próbált a törzsek között közvetíteni és igazságot tenni.
Értem. Milyen volt a sivatagi pásztornépek kultúrája, hogyha ezt mélyebben áttekintjük?
A sivatagi pásztornépek kultúrája azért különbözött a miénktől, mert ők éjszaka éltek. Tehát éjszaka hajtották az állatokat. Nappal nagy hőség volt, igyekeztek valahol árnyékba vonulni, és a csillagok alapján tájékozottak. Tehát ha valaki arra kíváncsi, hogy az ókori Babilonba például miért fejlődött ki a csillagászat tudománya, miért ott jelentek meg a csillagászok, akkor ez a magyarázat, az éjszakai eget figyelték a pásztorok. Ugye ezt a magában a Bibliában is lehet tudni, tehát hogyha elolvassuk a Genezist, akkor ott a kétfajta teremtés történetet olvashatunk azonnal a Genezis elején. Tehát ha az ember figyelmesen olvassa, újra kezdődik a szöveg. Az egyik a pásztor népek kultúrája, a másik a letelepülteknek a kultúrája alapján fogalmazta meg ugyanazt a történetet. Egyszer magam is úgy jártam, hogy Bagdadból Ammánba utazva autóbusszal a sivatag közepén éjszaka ki kellett szállni az autóbuszból, mert elromlott, és döbbenten láttam azt, amit soha előtte se utána, az, hogy nem volt fényszennyeződés közel-távolba, és olyan gyönyörű eget láttam, ahol telig volt minden csillaggal, egy kis hely se volt a csillagok között, tehát nem úgy, mint nálunk, hogy nagy távolság az egyik a másikkal.
Érthető akkor, hogy miért vonzotta őket.
Igen, igen. Tehát ők ezt látták, és ez egy lenyűgöző látvány. Tehát a pásztor népek ehhez igazodtak, és az itatóhelyekhez, az oázisokhoz, az oázisokban a vízhez való hozzáférés, ugye az ebből fakadó esetleges háborúságok, mert ugye surlódás nélkül nem ment. Tehát a pásztor népek azok borzasztó fáradtságtűrők voltak, ugyanis egész életünkben szabad ég alatt aludtak, nem ismerték az ágyat és a kényelmet. szűkös viszonyok között éltek, és folyamatosan háborús viszonyokra kellett készülni, mert a nyájat meg kellett védeni. Uh-huh. Tehát a pásztor népeknél a vérbosszú intézménye ezért volt fontos, mert ez volt az egyetlen garancia arra, hogy az emberek életét megvédjék, mert mindenkinek számolni kellett avval, hogyha megöl valakit, akkor nem az illetőt megölték, és ezzel lezárult az ügy, hanem egy egész törzsel találják szembe magukat. Tehát a vérbosszú intézménye volt az, amely többé-kevésbé a biztosítást jelentette az egyén számára ezek között a rendkívül kemény és nehéz viszonyok között.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.